különböző személyzeti intézkedésekkel kizárták a tudományos élet bizonyos szereplőit, illetve kulcspozícióba juttattak a politikai rezsimhez lojális esetenként tudósokat, máskor még ezek tudományos státusza is megkérdőjelezhető. Lényeg az, hogy egy szoros személyi függőségi rendszer alakult ki, adminisztratív módon, a politikának alárendelt módon működött az 50-es évektől kezdve a tudomány, és erős korlátozások érvényesültek, bizonyos disziplinák tilalmasnak bizonyultak, ugye az önök által tanult szociológia is egy ilyen burzsoá áltudománnyá lett minősítve, és évtizedekig ki lett tiltva a tudományos mezőből. Tehát vannak ilyen makroszintű összefüggések, politika és tudomány közötti összefüggések, illetve hát lehet vizsgálni azt a szabadságharcot is, amit a tudomány művelők próbáltak vívni a konszolidált államszocialista keretek között, amikor úgy apránként növekedtek a lehetőségek, apránként szorultak vissza a tilalomfák, tehát tulajdonképpen ez a folyamat felfogható úgy is, hogy az elvesztett autonómiák visszaszerzéséért, az önálló kutatói kérdések megfogalmazásáért, a tilalomfák lebontásáért folytatott harcoknak a története. És akkor végül egy utolsó megközelítést említenék, az a megközelítés, amelyet Tamás Pál képviselt egy már elég régen megjelent kis monográfiájában, a Tudománypolitika modelljei című könyvében tett kísérletet arra, hogy a tudomány politika különböző típusait ragadja meg. Tehát abból indul ki, hogy a modern államokban a tudomány fejlődését politikai döntések is nagy mértékben meghatározzák. Tehát például olyan fajta döntések, hogy milyen fajta kutatásokra, mennyi pénzt szánnak kutatásokra, milyen fajta kutatásokat ösztönöznek. És ebből a szempontból Tamás Pál igyekezett megalkotni egy olyan tipológiát, ami lehetővé teszi egymástól jelentősen különböző tudománypolitikai modellek megragadását. Most gyorsan elnézést kérek, tehát az előzőleg említett Huszár Tibor könyvnek a pontos címe a hatalom rejtett dimenziói, és az alcím az, hogy a Magyar Tudományos Tanács 1948-49. Tehát itt tulajdonképpen egy nem nyilvános glejsaltolás, egy fajta elnyomó, kontroll alá helyező folyamatnak a látleleteit nyújtja a szerző. A Tamás Pálféle a tudománypolitikákat modellező koncepció nagyon sokféle modellt különít el. Az első számú modell az a kor vezető hatalmainak modellje, a Tamás Pál által nemzeti presztízs célokat követő tudománypolitika, ahol a legfőbb ambíció az, hogy elsőbséget szerezzenek valamely kiemelkedő területen. Tehát itt az alapkutatások bőkező szponzorálása, látványos presztízs célok finanszírozása is belefér a tudománypolitikába, a gazdasági célok másodlagosa. Tehát ha belegondolunk abba, hogy az űrkutatás terén és a világűr meghódítása terén milyen hatalmas programok jöttek létre mindkét részről. Tehát ugye a szovjetek itt egy kicsit le is körözték az elején az Egyesült Államokat. Először küldtek élőlényt, Lajka nevű kutyust, majd később Gagarint a világűrbe, és hát ezzel szemben az amerikaiak némi késéssel váltak erre képessé, utóbb viszont lekörözték az oroszokat azzal, hogy a Holdra először jutottak el. És ez a verseny mindmáig tart, kicsit enyhültebb formában. Tehát itt és azt jól lehet tudni, hogy mindezek a fejlesztések ugye látszólag tudományos célokat szolgálnak, ismerjük meg a Mars, a Hold feltérés, de valójában nagyon fontos katonai összefüggések is vannak, hiszen például régen megpróbált egy olyan világűrből működtetett fegyverzett rendszert kidolgozni, ami teljesen megbénítja a konkurens harci potenciálját. Tehát itt katonai és műszaki célokat követő tudománypolitika az első. A másik tudománypolitikai modell Tamás szerint a gazdaság modernizáló tudománypolitika. Ennek van fejleszt és fejlődő országok béli változata, ahol nagyon fontosakká válnak az innovációs kérdések. Tehát az egyszer már valahol kitermelt új megközelítések elterjesztése, olyanná kell alakítani a szervezeti közeget, akár faluhelyen is, hogy az tudja alkalmazni a legmodernebb technológiákat. Tehát itt egy széles sávokban történő fejlesztés, ami maga után vonja, feltételezi az oktatás fejlesztését is. Tehát olyan emberkék kiművelését, akik képesek ezeket a bonyolult tudományos összefüggéseket megérteni, kontrollálni. Egy harmadik elkülönülő modell a gazdasági fejlettséget stabilizáló tudománypolitika. Ahol nagy a tudomány szabadságfoka, jelentős erőforrások állnak rendelkezésre, ezek egy részben alapkutatásokra is alkalmazható. Na most itt az eddigi áttekintésben arra koncentráltunk, hogy azt vizsgáljuk, hogy milyen a tudományos tevékenység politikai beágyazottsága. Tehát ugye milyen nemzetközi közegben fejlődik a tudomány, milyen finanszírozási forrásokat bocsát a tudományművelők számára a rendelkezésre a politikai vezetés, milyen megrendelésekkel él a hadiszféra, a hadikomplexum, a gazdasági szféra a tudománnyal szemben. Tehát egy ilyenfajta összefüggés rendszerben két szereplő áll a középpontban, maguk a tudósok, tudományos közösségek vagy intézmények, de ezek a szovjet szférában politikailag erősen ellenőrzött intézmények voltak, némely alágazatuk ugye a gulákban működött, tehát lakat alá helyezett tudósokkal végeztettek fejlesztő munkát bizonyos speciális intézetekben. Tehát itt a két főszereplő az a tudomány és a politika. Most a Tamás Pálféle negyedik modell, az a szocioökológiai modellje a tudomány fejlődésnek, amely modellről azt írja 82-ben, hogy éppen csak feljövőben van, nem jelölhetők meg azok az országok, ahol ez már teljes mértékben virulna, érvényesülne. Arról van szó, hogy az előbb említett két aktor típushoz képest újabb aktorok jelentkeznek. Tehát ugye az előadás legelején említett fetisizmusok következtében is, tiltások következtében is, tulajdonképpen a tudomány némiképp kiszabadult társadalmi környezetéből. Önálló alrendszerként legfeljebb a politika tud határt szabni időnként annak, hogy milyen fajta kísérleteket végeznek, mire van pénz, mire nincs pénz, de hogy ez a fajta tudományos tevékenység, tehát az a pausztív probléma, hogy az ördöggel szerződés kötő tudós palánta miféle tevékenységre kap fel hatalmazást, ez problematizálódik többek között annak következtében, hogy a 20. században egyre több társadalmi problémát gerjeszt a tudományos fejlődés. Tehát a sok áldás mellett kiderül az, hogy átkos következményei is lehetnek a tudományos fejlesztéseknek. Nem kívánt következményei a természet úgynevezett leigázására irányuló törekvésnek, ökológiai katasztrófát eredményező balesetek, előre nem látott hatások. Tehát ugye a DDT tömeges alkalmazása, tehát egyfajta rovarirtó szer, tömeges erő egészségkárosító hatása vált nyilvánvalóvá, és vezetett ennek a mezőgazdasági tevékenységet fejleszteni kívánó szernek a betiltásához. Az atomkatasztrófák különböző
válfajaik, és ezek közül a legsúlyosabb a csernobili tragédia is jelzi a tudomány önállósulásával, illetve a társadalmilag nem kellőképpen kontrollált tudományos tevékenység káros mellékhatásait. Egyes gyógyszerek szedése nyomán előállt anomáliák. A 60-as évek elején Nyugat-Németországban a Contergan bébik kapcsán robbant ki egy ilyen ügy, amikor fogamzásgátló szedő nőknél a szülések során tömegével születtek testi fogyatékos kisbabák, annak következtében, hogy ez a szerez tulajdonképpen egészségre és az utódokra veszélyesnek bizonyult. Tehát itt van egy sor olyan összefüggés hatásrendszer, aminek következtében a tudósok korábbi szabadsága megkérdőjeleződik, és felvetődik egy sor olyan kérdés, hogy mit szabad és mit nem. Tehát itt a bioetikai kérdésfeltevés. Az, hogy milyen mértékben szabad beavatkozni a petesejtek, a hímivarsejtek szintjén a természetes öröklési, utódlási folyamatokban, milyen manipulációkra van lehetőség. Szabad-e génmanipulált kukoricát behozni, szermeszteni az országban? Nem fog ez előre nem látható ökológiai katasztrófákat létrehozni. Tehát itt megjelennek olyan a tudománytól bizonyos fokig független mozgalmak, civil szerveződések, elsősorban a környezetvédelmi mozgalmak, amelyek megkérdőjelezik a tudományfejlődés bizonyos irányait, a tudományos alkalmazások bizonyos típusait, és egyfajta társadalmi vitává próbálják szélesíteni az e kérdéskörökkel kapcsolatos döntéseket, ami egy rendkívül nehéz ügy, hiszen a tudomány ma már rendkívül komplex, nagyon magas szintű tudások birtoklását feltételező tevékenység, ugyanakkor hát nagyon gyakran laikus egyének tömegei válnak kiszolgáltatottá a tudományos tevékenységek eredményeinek. Tehát itt van egyfajta hatalmi egyenlőtlenség a tudományt művelők intézményes háttere, szaktudása, és ezzel szemben a tudomány által érintett sok szempontból, vagy alapvetően laikus tömegek viszonyrendszere, amely viszony bizonyos fokig azért válhat kiegyenlítettebbé napjainkban, mert megjelennek olyan figurák, akik kicsit el tudnak szakadni a tudományos komplexumtól, magas szintű képzettséget szereznek állami és egyéb felsőoktatási intézményekben, de nem válnak tudományos intézmények alkalmazottaivá, vagy bizonyos szabadságot élveznek, független tudományos orgánumok munkatársaiként dolgoznak, és képesek ellenkoncepciókat kialakítani. Tehát a domináns törekvések ellenében alternatív koncepciókat, a domináns törekvéseket megkérdőjelező tudománnyal kapcsolatos, vagy technika fejlesztéssel kapcsolatos alternatív javaslatokat tudnak megfogalmazni. Tehát itt tulajdonképpen egy új modell rajzolódik ki, ez a szocioökológiai modell, de ez általában a legfejlettebb országok privilégiuma, ha úgy tetszik. Tehát itt óriási ökológiai katasztrófák lehetőségét hordozzák és realizását hordozzák magukban a kevésbé fejlett országok, ahol sokkal kevésbé tud kibontakozni ilyenfajta vita és ilyenfajta a tudományfejlődés korlátozó tevékenység. Vannak ugyanis olyan országok, ahol egyáltalán nem tud önálló tudományos tevékenység kibontakozni, megfelelő erőforrások hiány. Ezen országok esetenként be kell, hogy érjék azzal, hogy egyfajta tudományos képzést folytatnak, de nem tudnak önálló intézményrendszert működtetni. Ezt a típus testesíti meg az oktatásorientált tudománypolitikát képviselő országok. Egy másik ehhez közel álló modell a fogyasztói hedonista tudománypolitikai modell, ahol a tudományos képzés, infrastruktúra egy olyan minimális szinten van tartva, ahol a fő cél az, hogy az importált magas szintű szolgáltatói kultúrát tudják működtetni. Tehát
át tudják venni a legfejlettebb országokban kialakított technológiákat, de még reményes nincs annak, hogy saját fejlesztésekkel foglalkozzanak. Miről van szó? Például arról, hogy számítógépes rendszereket holosítsanak meg kevéssé fejlett országokban. Vagy ezen országok egy némelyikében a központi kórházban olyan daganatok kezelésére alkalmas sugárzó készülékeket működtessenek, amelyek feltételezik fizikusok közreműködését, akik ki tudják számolni a betegnek szükséges dózisokat, és azok pontos megtervezésében közel tudnak működni. Tehát ez a fajta fogyasztói hedonista modell. Most itt az utolsó terület, amit már csak körvonalaznék, az az, hogy a tudományra fordított erőforrások változása. Tehát itt ami Közép-Kelet-Európában egy nagyon fontos összefüggésé vált, a kommunista rezsimek összeomlása és az új típusú, ha úgy tetszik, vadkapitalista rendszerek kibontakozása idején az az, hogy a bürokratikus újraelosztás keretében tudományra fordított összegek drákai csökkenésére kerül sor. Tehát ugye az előbb azt mondtam, hogy az államszocializmus korai időszakában egy auta modell alakult ki, ami egyfajta túlfejlettséget is eredményezett bizonyos tudományi területeken. Tehát az ország gazdasági fejlettségéhez mérten nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően nagy kutatói apparátus létrejöttét, főként a már említett műszaki természettudományos területeken. Most ez a újraelosztás révén fenntartott, felpimpált szféra került veszélyben a rendszerváltás következtében, mert a rendszerváltás egy mély gazdasági visszaeséssel együttjáró folyamat volt, ahol drákói megszorítások érvényesültek, és ezeket a fajta kiadásokat nyesegették meg igen alaposan, és tulajdonképpen hát annak a veszélye réme köbülött fel, hogy ez az ország is egyfajta fogyasztói hedonista modell felé fog tendálni, annak következtében, hogy nem lesz szint alapkutatásokra. Most hát ez az élet egy ennél bonyolultabb, de sok tekintetben ezeket a várakozásokat igazoló átalakulásra zajlottak le. Ugyanakkor hát bizonyos végrehajtói, alapkutatástól kicsit távol álló, de fejlesztésnek mondható tevékenység folyik még az országban, mondjuk a gyógyszergyártás területén vannak ilyenfajta eredmények, amikor is az itt lévő jelentős szaktudást felhasználva működtetnek gyógyszerkutató, külföldi gyógyszertrösztök, gyógyszerkutató intézményeket például. De ugye összességében felvetődik az a kérdés, hogyha az állam nem tudja, akarja, bírja finanszírozni ezt a szférát, akkor honnan jönnek azok az erőforrások, amelyek a tudomány fejlesztésére fordíthatók. És végül az is nagy kérdés, hogy itt milyen esélye van nálunk ennek a szocioökológiai modellnek, tehát hogy kialakulhatnak-e olyan kapcsolatok a tudomány művelők és a lakosság, az egyes alrendszerek, az egyes szférák között, amelyek keretében hát a tudomány egyfajta hétköznapi szinten is hasznosítható eredményekkel szolgál, akár az oktatásfejlesztés, akár a területfejlesztés, környezetvédelem és egyéb szférákban. Nos, akkor ennyi lett volna a mostani. A mai alkalommal jelentem a válságfolyamatok, mozgósítási folyamatok elemzéséről lesz szó, de még mielőtt ebbe belemennék, egy gyors körkérdés, mi teszik be, ha azt a szót hallják, hogy válság? Mindenki mondjon egy szót, ami így elsőre beugrik neki. Zsák utca, igen, válás? Igen, nagyon jó. Konfliktus, ugye? Így is, azt írom, olaj. Érzelmi, igen, nagyon érdekes megoszlás. Igen.
Visszafejlődés.
Jó, van még valaki? Anómia. Nagyon érdekes
Hát ugye abból a felvállalatból, hogy?
Kiúszkereség.
Igen, igen. Tehát ugye ebből rögtön látszik, hogy nagyon sokféle szintje lehet a válság folyamatoknak az egyén szintjétől, komplex társadalmak szintjén, így bezárólag szoktunk beszélni válságokról, az is kiderült, hogy a legelsőnek bejött válasz az a per excellence válság fogalommal, úgyhogy a gazdasági válság, tehát mondhatunk, ez egy olyan terület, aminek a problémái és az itt jelentkező újratermelési zavarokat, stb. Erősen konceptualizálják, ez mint egy a figyelem előterében áll, de talán a modern társadalomtudományok hatásának is lehet tulajdonítani, hogy itt kiderült, hogy a válság értelmezhető individuális szinten is, tehát egy-egy életút, vagy akár egy olyan egyénközeli intézmény, mint a házasság is válságba kerülhet, tehát ez egy kicsit inflatonikusan sok szférára és nem túl nagy körültekintéssel alkalmazott fogalom, amelynek ugye a kutatása a szociológiában sokáig nem nagyon állt a dolgok középpontjában. Érdemes ebből a szempontból megemlíteni egy lengyel kutatót, ugye a lengyelek mindig a munkása, direkt másképp írják a szavakat, mint mi. Kiszinski, ha jól ejtem, és a nyíves. Ezzel van náluk írva az S-nek egyszerű, de ez Cicinski. Ellentétben mondjuk a franciával vagy az angollal. Két szociológia, a stabilizáció és a válság szociológiája című kis tanulmánya. Egy az imént már említett Tamás Pál által szerkesztett szociológiai füzetek 44-es darab, vagyis kötet. Társadalmi válság és válság kutatás jellegzetes módon lengyel írásokat adott közre Tamás Pál 80-as években, tehát a lengyel társadalmat megrázó Gdanszki munkás lázadások és szakszervezet alakítási vezető válság folyamatok ihlették ezeket az írásokat, de ugye a Szicinszki általánosabb áttekintése is vállalkozik, és azt mondja, hogy a szociológia inkább a növekedési periódusok, a fokozatos átalakulások, az iparosodás, városiasodás kibontakozásával összefüggő folyamatok megragadására irányult, és tehát inkább növekedési periódusok szociológiát alkották meg, még ha ebbe belefér társadalmi anomáliák, problémák, anomikus helyzetek, tömeges öngyilkosságok, a városba kerüléssel összefüggő anómiás problémák, stb. De a lényeg az, hogy a növekedési periódusok megragadására törekedett elsősorban a korai szociológia. Ugyanakkor érdemes már itt megjegyezni, hogy a társadalomtudomány egyes művelőitől nem áll távol egy olyan az előző, inkább növekedés irány orientált, inkább pozitivisztikus képhez képest egy ciklikus társadalom felfogásnak a kipróbálása. Tehát egy mindenképp organikus ihletettségű megközelítés, vagyis a szerves szinten létező élőlények által befutott pályát a társadalomra visszavető képek, metaforák, felfogások is megjelentek a társadalomtudományban. Így például Oswald Spengler sokáig nálunk irányú listán lévő a rendszerváltás után impozáns két kötetben publikált munkája, a nyugat alkonya, például egy ilyen koncepció jegyében íródott, hogy a civilizációknak van egyfajta fejlődés története, egy gyerekkora, az érettségkora, és aztán a hanyatlás, a szétesés kora, és hát ez a nyugati társadalom sem kerüli el ezt a fajta végzetét, foglalható össze röviden Spengler koncepciója, de ugyanígy Toynbee-tól, egy Arnold Toynbee magyarul már a gondolatnál 80-as évekből is olvasni lehetett. Válogatott tanulmányait, ő is egyfajta ilyen ciklikus felfogást képviselt a történeti írásban, a Spengleréhez teljesen hasonló. Minden kultúra átesik a maga élet periódusán, a kultúrák, organizmusok megmerevednek, hanyatlás is bekövetkezhet. Most a válság fogalmak története szempontjából nagyon tanulságos egy rövidke kis Habermas írás, ami könnyen is érthető, eltérően sok más Habermas tanulmánytól. Mit nevezünk válságnak címmel jelent meg a Szociológiai Figyelő 85/1-es számában, amelyik rámutat arra, hogy létezett egy tudomány előtti válságfogalom, a 14.-15. századi orvosi latin szóhasználatban jelenik meg a krízis fogalom, ami hát érdekes módon egy görög szóból átvett latinnál alakult fogalom. Tehát az eredeti szó a görög, ógörögben krízis, megvetően döntést jelent. És ha a magyar terminusba belegondolunk, akkor végül is nem is lepődhetünk meg ezen olyan nagyon, mert ugye a válság szóban is talán az bújkál, hogy elválik valami, eldől valami. Csak ezt már nem érezzük olyan nagyon, de ezt mondjuk meg kéne erősíteni, sajnos nekem az etimológiai szótárnak csak az első kötete van, és a bőbetűben el kellett volna mászni a könyvtárhoz, könyvtárba, tehát ez csak egy feltételezés. Tehát a krízis szó az orvosi latinban egy döntési helyzetet jelent, a betegnek az a kritikus állapota, amikor is eldől, hogy jobb létre szemberül szegény, vagy pedig meggyógyul. Tehát tulajdonképpen egy radikális váltást is jelent a krízis, illetve döntések is kapcsolódhatnak hozzá. Tehát a krízis az egyfajta társadalmi destabilizációs folyamat, elősegítheti azt, hogy bizonyos korábban stabil módon újra termelődő intézmények, szokások megváltozzanak, újak jelenjenek meg. Most abból, hogy a válság terminusnak van egy ilyen nagyon erősen gazdaságcentrikus megközelítése, abból következik az is, hogy előszeretettel gondolkodunk olyan dolgokban válság kapcsán, mint a nemzeti jövedelem drámai csökkenése, iparágak hanyatlása, munkanélküliség növekedése, tehát egy jól kvantifikálható, exaktan megragadható dologként is elképzelhetjük a válságot. Ugyanakkor vannak olyan megközelítések, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos az, hogy a válság szubjektív megítélések tárgyát képezi tulajdonképpen, és nincs is egység a válság szituációk diagnosztizálása szempontjából. Érdekesek ebből a szempontból Hamvas Bélának a II. Világháború után félreszorított fizikai munkásként tengődő nagy gondolkodónak a Világválság című kis tanulmány, amit 83-ban adott ki újra a Magvető kiadó, amelyben Hamvas azt mondja, hogy a krízis jelenség valami ismertető jele a válság tudat, a fenyegetettség megoldhatatlanság tudata. Tehát itt egy szubjektív tudatban visszatükröződő jelenségként is felfogható a válság, illetve egy kortárs kutató karunk dolgozója Sikendre írt egy nagyon vicces című írást a Mozgóvilág 1995/4-es számában, aminek az a Petőfire rímelő címe van, hogy itt a válság újra itt van, és mély, mint mindig én nekem. Egy kis Petőfi versorral eljátszadozó cím, aminek a lényegi megállapítása a az írások egyik fontos megállapítása, hogy a válságtól elválaszthatatlan egy normatív mozdulat. Tehát akkor van értelme válságról beszélni, ha egyúttal, illetve feltételezi a válság fogalom azt, hogy valamilyen képünk legyen egy ideális, egy kívánatos társadalmi állapottal kapcsolatban. És akkor ebből már az is következik tulajdonképpen, hogy a válságot illetően nagy különbségek lehetnek, tehát bizonyos egyének számára egy társadalmi állapot kívánatosnak, kedvezőnek tűnik, mások éppen ellenkezőleg látják a dolgot, tehát ebből következik az, hogy a válság diagnózis kiállítása viták tárgya lehet, sőt, konfliktusok, vagy ha tettik, harcok tétje is. Tehát, hogy a társadalomban megjelölhetők olyan csoportok, amelyek inkább egy állapot fenntartásában, stabilizálásában érdekeltek, és mások pedig abban érdekeltek, hogy válság diagnózist kiállítva delegitimálják a fennálló rendszert, vezetést, és szorgalmazzák adott társadalmi állapot radikális átszervezését. Tehát egy, ha úgy tetszik, forradalmi, vagy legalábbis radikális társadalmi átszervezési stratégia részévé is válhat a válságdiagnózis kiállítása. Nem tudom, hogy önök mennyire emlékeznek még erre a dologra, van, aki még talán az iskolapadokat koptatta a felső tagozat szintjén. 1988-ban volt egy pártértekezlet, ahol a néhai Kádár János kijelentette, hogy Magyarországon nincsen válság. Tehát, hogy felesleges erről beszélni, itt nincsenek alapvető problémák. Ugye néhány héttel később távozni volt kénytelen főtitkári posztjáról, és aztán rövid időn belül meg is halt. Ugyanakkor a... De nem, ez összefügg, azt hiszem, tehát voltak szervi betegségei, de egyszerűen látnia kellett a saját rendszerének összeomlását, és a korábban ugye nem lehetett őt támadni, és hát alapvető kérdések merültek föl a Nagy Imre perben, és Rajk letartóztatásában, megkínzásában játszott szerepvállalása körül, tehát egy ilyen egzisztenciális személyes dráma is övezte a párt főtitkári végnapjait, tehát ez, hogy mondjam, nagyon sok ember halt bele a rendszerváltásba, aki az előző rendszerhez kötődött, mert összeomlott egyfajta legitimációs rendszer, összeomlottak olyan támaszok, amelyek lehetővé tették, hogy az ő közszereplésüket ne lehessen igazán megkérdőjelezni. Szóval ez nagyon érthető emberi dráma. Egyébként Kornis Mihály írt is egy olyan drámát, amelyik a Kádár által elmondott utolsó ilyen központi bizottsági beszédnek a zavaros jellegéből mondja ki ezt a fajta drámai alaphelyzetet, de most ez egy kicsit mellé visz. Inkább csak azt akartam jelezni, hogy ugye a fennálló rendszer első számú embere azt mondja, hogy nincsen válság, és közben néhány hónap múlva recseg, ropog a rendszer, és egy teljesen új politikai rendszer alakul ki. Miközben a részben még föld alatt működő, de azért nagy megszorításoktól már nem nagyon szenvedő ellenzékiek, pedig egy válságdiagnózist állítanak ki a beszélő című illegális folyóirat különböző számaiban, és főleg a Kádárnak mennie kell című számban. Tehát itt látható az, hogy a leendő elit részévé vált közszereplők számára egy abszolút problematikus, megszüntetendő, válságban lévő rendszerként jelenik meg az államszocializmus, és hát vannak olyanok, akik ezt a válságállapotot évtizedekre visszavetítik. Tehát így a radikális közgazdászok diagnózisában az, amit a szocialista gazdasági növekedésként ábrázoltak, az egy 30 éven vagy 40 éven keresztül zajló folyamatos csőttermelési folyamatként ábrázolódik. Tehát itt amit érdemes ebből a kis összevetésből megjegyezni, az az, hogy normatív elképzelésektől is függ, tehát az ideális társadalmi állapotokról alkotott elképzelésekkel is összefügg az, hogy mikor állítódik ki valamilyen helyzetről válságdiagnózis, és általában érdemes hangsúlyozni azt, hogy ez egy érdekdeterminált diagnózis sok esetben. Tehát mondjuk például egy népszerű heti lapnak bizonyos fokú érdekében áll, hogy egy válságban az oktatásban, oktatás vagy válságban a mozi címmel adjon ki egy számot, mert sokkal inkább megveszik, mintha azt mondaná, hogy minden rendben van a mozi ipar területén, és akkor valószínűleg nem venné meg olyan sok ember azt a lapszámot. Tehát így azt lehet mondani, hogy nagyon prózai összefüggések is állhatnak egy-egy válságdiagnózis kiállítása mögött. Ugye mondtam azt, hogy a válság a való foglalkozásnak egy par excellence területe a közgazdaságtan, a gazdasági folyamatok elemzése, tehát a gazdasági folyamatok, a válság folyamatok társadalomtudományi megragadásának egy kitüntetett terepe a közgazdaságtan, illetve a gazdaságtörténetírás, tehát ugye a Marx nevéhez fűződik a periodikus gazdasági válságok kapcsolatos diagnózis kiállítása, azoknak a mechanizmusoknak a tőkés termelésben benne rejlő, ha úgy tetszik, inherens mechanizmusoknak az előtérbe állítása, amelyekből mondhatni automatizmusként következnek a válságszituációk. Tehát a túltermelési válságokat diagnosztizálja először a közgazdaságtan, elsősorban Marx, azokat a válságfolyamatokat, amelyek úgy állnak elő, hogy az extra profit megszerzésében érdekelt vállalatok sorra indítják innovatív vállalkozásaikat, abban bízva, hogy a termék többlet elkél a piacon, és ennek nyomán extra profit üti a markukat. Hát azt lehet mondani, hogy egy koordinálatlan beruházási boom, tehát egy fellendülés indul meg, amelynek fő motivációja az, hogy a pénztőkék birtokosai extra profitot remélnek a többlettermeléstől. Most ez a többlettermelés, ez egy idő után eladhatatlan termékek tömegét eredményezi a piacon, amelyek eladhatatlansága hát a gazdasági vállalkozások egy jelentős részét csődbe taszítja, tehát nem tudják kifizetni a hitelezőket, nem tudják visszafizetni azokat a pénzeket, amelyeket bankoktól vettek föl, és kénytelenek lehúzni a rólót. Tehát itt tulajdonképpen a tőkés termelésben benne rejlik egy ilyen ciklikus válság alaphelyzet, amelyiknek van egyfajta forradalmasító hatása is, és ezt is már Marx kimutatta. Tehát itt tulajdonképpen a kapitalizmus egy permanens megújuláson alapuló formáció, ahol ennek a túltermelési válságnak idézőjelben köszönhetően rendre tönkre mennek a kevésbé tőkeerős, kevésbé korszerű technológiát alkalmazó, kevéssé sikeres piaci eladási stratégiákat alkalmazó cégek, tehát egy folyamatos idézőjelben vett megtisztulás. A gazdasági struktúrák átalakulása, nagyobb tőkeerős cégek befolyásának növekedése, és kisvállalkozások, középvállalkozások tömeges csődje kíséri a folyamatot, és mindezt fűszerezi az, hogy hatalmas ember tömegek egzisztenciális bizony biztonsága rendül meg időről időre, mert ugye elvesztik munkájukat, munkanélkülivé válnak, és hát az főleg a kapitalizmus korai korszakában semmiféle szociális ellátással nincs kiegyensúlyozva, tehát egy valódi éhezés, nyomor kíséri a periodikus gazdasági válságokat. Hát ez az első ilyen komolyabb válságdiagnózis, hozzátehetjük ehhez azt, hogy a történetírás azóta már diagnosztizált agrárválságokat is, tehát nem csak az ipar területéről kiinduló válság folyamatokat, hanem olyan válság folyamatokat, amelyek a még erősen természeti jelenségekhez is kapcsolódhatnak, tehát időjárási viszonytagságok miatt egy adott évben rossz termés következik be, ez az agrárjövedelmek csökkenéséhez vezet, ez a városi termékeknek a keresletét csökkenti, és városi munkanélküliséget válthat ki. Tehát itt az a lényeg, hogy a társadalom különböző szektorai között szervezett gazdasági kapcsolatok vannak, és az egyik szférában jelentkező nehézségek átgyűrűzhetnek a másik szférára. És akkor tulajdonképpen itt már be lehet vezetni azt, hogy a gazdasági válság az nem csupán egy-egy termelési szektorra, hanem ezt kiegészítő egyéb szektorokra is átterjedhet. Tehát amikor például már egy olyan típusú kapitalista fejlődés bontakozik ki, amiben a bankszféra is erősen bekapcsolódik, akkor a túltermelési válság átgyűrűzhet a bankszférára is. Tehát a csődöt jelentő vállalatok nem tudják visszafizetni a bankokkal szembeni tartozásaikat, ez tulajdonképpen a bankok pozícióit rendíti meg, a kis tulajdonosok, kis befektetők megrohamozzák a bankfiókokat, szeretnék kivenni a pénzüket, a bankcsődök is kísérhetik ezt a folyamatokat, tehát egyfajta újratermelési folyamatokban előálló zavarok összekapcsolódó láncolatáként értelmezhetjük a válságokat eredendően, amely összekapcsolódáshoz érdemes már most is megemlíteni azt, hogy ez világszintre is kiterjedhet, tehát egyre inkább világméretű összefüggések jellemzik a gazdaságot, és nem csak napjainkban, amikor már ezt jól tematizáljuk a globalizáció fogalmával, hanem ez így volt már a múlt század végén is, tehát átterjednek a válságok más országokba, és ugye esetenként már világgazdasági válságról is beszélnek, amikor a földgolyók is igen sok országában tovább gyűrűznek ezek a folyamatok, így Magyarországot is elérték már ezek a folyamatok. Tehát itt ugye a maxi diagnózis lényege az, hogy nem koordinált beruházási döntések nyomán áll elő túltermelés, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy irracionális gazdasági alaphelyzet, és itt ezt valahogy ki kellene iktatni a termelésből, kínálkozik egyfajta orvosi diagnózis, ha úgy tetszik, és egyfajta reformprogram, és lényegében ez fogalmazódik meg a munkásmozgalomból kiemelkedett marxizmus keretében, marxizmus válság szemléletében, ugye a kommunizmus egy olyan utópiaként, ideális elképzelésként fogalmazódik meg, ahol a tőkés termelés magántulajdonosi jellegét meghaladó állapot jön létre, vagyis egy közösségi megszervezése a termelésnek, ami azt jelenti, hogy kiiktatódnak ezek az individuális döntések, hanem egy kollektív racionalitás jegyében próbálják az emberek uralni a gazdasági újratermelési folyamatokat. Tehát ennek a kapitalizmus kritikának az utópikus részében kirajzolódik egy olyan elképzelés, és aztán a létrejövő szocializmus, a szovjet hatalom, majd a többi államszocialista berendezkedés egyfajta tervgazdaság vízióját rajzolja föl. Egy olyan ideológiát hoz létre, amelyik tulajdonképpen a kapitalista társadalomban bemerülő válság potenciál kritikájaként is fogalmazódik meg. Tehát a termelési eszközök irracionális magántulajdonával szemben a közösségi, illetve egy csúsztatással állami tulajdoni egyében egy olyan gazdaság víziója rajzolódik ki, ahol pontosan meg lehet tervezni a szükségleteket, és ennek megfelelően lehet végrehajtani a beruházásokat, és ha már ismerik a szükségleteket, és ha kollektív módon ellenőrizik a beruházásokat, akkor per definíció nem, nincsen válság. Tehát a szocializmus egy válság nélküli, válságok nélkül növekvő formációként jelenik meg a hivatalos ideológiában. A válság az a kapitalizmus jellemzője, ott van munkanélküliség, ott van tömeges szegénység, tehát ugye ismerik a korabeli ideológiai kísérlet. Na most ezzel a válságmentes szocializmus vízióval szemben fogalmazódnak meg egyes közgazdászok részéről kritikus diagnózisok, amelyek arra hívják fel a figyelmét, hogy a szocialista újratermelés körülményei között is létrejöhet válság. Tehát például az egyik ilyen kritikai közgazdász, Bauer Tamás, ugye az ezben politikai funkciókat is vállal, a kormánygyűlési képviselő is volt egy időben, egy nagy könyvet jelentetett meg a 80-as évek elején, tervgazdaság beruházási ciklusok, válság, meg valami ilyen hármas címmel benne van az olvasmányérzékükben, amely könyvnek az a lényege, és itt azt hiszem, hogy talán nem részjogosulatlan valamiféle párhuzamot vonni a Marx által diagnosztizált helyzet között, tulajdonképpen, ha megvizsgáljuk a beruházási folyamatokról készülő statisztikákat különböző közép-kelet-európai országok esetében, és ezt nagy információ tömeget mozgósítva meg is tette Bauer Tamás, tehát nem csak magyar, hanem lengyel, román, bolgár, stb. Adatokkal diagnosztizálta azt, hogy a furcsa módon a racionális, bürokratikus tervezés tárgyát képező államszocialista gazdaságban is egy sajátos ciklikussága figyelhető meg a beruházásoknak. Tehát, hogy vannak beruházási nekilendüléssel jellemezhető periódusok, és vannak olyan periódusok, amikor visszafogják a beruházásokat, stoppot hirdetnek meg, és annak a nyomába jár a szerző, hogy tulajdonképpen milyen érdekeltségi viszonyok jellemzik ezt a fajta, milyen érdekeltségi viszonyok húzódnak meg ennek a ciklikusságnak a hátterében. És az elemzés lényege azt hiszem abban foglalható össze, hogy van egyfajta elkülönültség. Tehát ugye a tőkések is elkülönülten hozzák meg a beruházási döntéseket, és az államszocializmus esetében is fennáll valamiféle elkülönültség. Létezik vállalati bizonyos fokú önállóság. Tehát a beruházási igények nagyon gyakran vállalati szinten fogalmazódnak. Megkérünk a tervhivataltól egy új vállalati részleget, szeretnénk egy ilyen-olyan fejlesztést végrehajtani, és akkor a tervbürokrácia, meg a hozzá kapcsolódó nomenklatúra, a pártvezetés, az iparügyi minisztérium, a különböző vállalatot támogató potentátok mozgósítása révén ki lehet harcolni egy ilyenfajta fejlesztést. Na most ezek a fejlesztési döntések Bauer elemzése szerint egy sajátos információtorzítási folyamat keretében valósulna meg. Tehát annak érdekében, hogy esélye legyen a beruházás indítási koncepció elfogadtatásának, tehát mondjuk Tisza Palkonyán létesülhessen a vegyi művek mellett még egy új ilyen-amolyan részleg, ahhoz a vállalat szintjén tulajdonképpen tudatosan, szándékosan alultervezik a beruházással kapcsolatos pénzügyi igényeket. Tehát bizonyos kapcsolat beruházásokat lényeges, de első látásra talán nem feltétlenül megjelenő,